Átalakulás kezdődött országos szinten a lakáspiacon, Budapesten visszaesés tapasztalható, míg több megyében élénkül a forgalom, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője. Balogh Lászlót kérdeztem.
Az elmúlt 5 évben folyamatosan egyre nagyobb szeletet hasít ki a Közép-Magyarországi régión kívüli lakáspiac az országos forgalomból. 2016-ban még az érdeklődések több mint 70%-a Budapest és Pest megyei eladó használt ingatlanokra érkezett, viszont ez 2021-re, itt nyilván mindig a január és április közötti időszakot vizsgáljuk, alig több, mint a fele 56%-ra csökkent. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a többi megyének a részaránya 29%-ról 43,5%-ra nőtt, tehát jelentős erősödésen ment keresztül a lakáspiac Közép-Magyarországon kívül, aminek az is az oka, hogy 2015 és 2019 között Budapesten egy olyan árrobbanás ment végbe, aminek következtében szinte duplájára drágultak az ingatlanok, ezt az árnövekedést pedig a vásárlók úgy próbálták kompenzálni, hogy inkább az olcsóbb külső területekbe, vagy budapesti agglomerációba, tehát Pest megye környékére költöztek. A többi megye erősödése, tehát a Közép-Magyarországon kívüli régió erősödése annak is köszönhető, hogy ezeken a területeken az áremelkedés nem volt olyan mértékű, mint Budapesten, és a bázis hatás miatt, vagyis onnan jóval alacsonyabb szintről indultak a lakásárak növekedési hullámai, ez kitart még a 2020-as és 2021-es időszakban is, és egyre több adásvételre kerül sor ezekben a régiókban.
Tehát tulajdonképpen a kulcs az ár, és ez egyben azt is jelenti majd, hogyha kínálati piac van és nincs kereslet, akkor ez majd az árakban egy kis korrekciót fog hozni. Tehát magyarul Budapesten és Pest megyében is, hogyha valaki el szeretne adni, akkor kénytelen lesz árat csökkenteni?
Ez kicsit bonyolultabb kérdés, hiszen Budapesten az adásvételek tekintetében mi 2015-2016 környékén minden harmadik lakás Budapesten cserélt gazdát, az országos forgalomból leszámítva, viszont 2020-2021-ben pedig már csak minden hatodik vagy hetedik ingatlan adásvétele történt a fővárosban. Ez azt is jelenti, hogy ha 17%-osan lecsökkent ez az arányszám, ennek következtében ugye a környező települések, tehát Pest megye forgalma valamelyest erősödni tudott, hiszen az ingatlan piacon a lokációnak kiemelkedő jelentősége van. Ez a fajta agglomerációs kivándorlás a fővárosból már a 2015-ös árrobbanás idején kezdetét vette, és ez a következő években még nagyobb méreteket ölthet. Jól látszik egyébként az is, hogy Budapest lakossága éves szinten több ezer fővel csökken, aminek az egyik fő mozgatórugója az, hogy a fővárosból az agglomerációba költöznek az emberek a magas ingatlan árak miatt.
Egyébként, hogyha még megnézzük, hogy mely megyék lehetnek ennek a folyamatnak a nyertesei, akkor hol van nagyobb forgalom?
Ha az érdeklődések eloszlását vesszük alapul, tehát az összes eladó, használt lakás és ház hirdetésre érkező érdeklődések eloszlását vizsgáljuk, akkor a legnagyobb arányban Somogy megye, Gyöngyösen-Sopron megye, Zala megyében és Heves megyében nőtt a megyei ingatlanokra érkező érdeklődések aránya. Az 2015 és 2020 közötti időszakban, tehát 2019-ig bezárólag éves szinten 10%-osnál nagyobb drágulás volt megfigyelhető szerte az országban, és ez a KSH legfrissebb adatai alapján 2020-ban alig 3%-osra csökkent, tehát látszik, hogy ez a fajta lakásárrobbanási korszak véget ért, és ez már a koronavírus járvány megjelenését megelőzően megkezdődött.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották. A hitelmoratóriumban résztvevő háztartások 37%-a arra számít, hogy romlik a jövedelmi helyzete a következő egy évben, így nehezebben tud majd fizetni a moratórium lejárta után, derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT 1000 fő megkérdezésével készült reprezentatív felméréséből. A részletekről Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját kérdeztem.
Az elmúlt 5 évben folyamatosan egyre nagyobb szeletet hasít ki a Közép-Magyarországi régión kívüli lakáspiac az országos forgalomból. 2016-ban még az érdeklődések több mint 70%-a Budapest és Pest megyei eladó használt ingatlanokra érkezett, viszont ez 2021-re, itt nyilván mindig a január és április közötti időszakot vizsgáljuk, alig több, mint a fele 56%-ra csökkent. Ez azt is jelenti egyébként, hogy a többi megyének a részaránya 29%-ról 43,5%-ra nőtt, tehát jelentős erősödésen ment keresztül a lakáspiac Közép-Magyarországon kívül, aminek az is az oka, hogy 2015 és 2019 között Budapesten egy olyan árrobbanás ment végbe, aminek következtében szinte dupájára drágultak az ingatlanok, ezt az árnövekedést pedig a vásárlók úgy próbálták kompenzálni, hogy inkább az olcsó külső területekbe, vagy budapesti agglomerációba, tehát Pest megye környékére költöztek. A többi megye erősödése, tehát a Közép-Magyarországon kívüli régió erősödése annak is köszönhető, hogy ezeken a területeken az áremelkedés nem volt olyan mértékű, mint Budapesten, és a bázis hatás miatt, vagyis onnan jóval alacsonyabb szintről indultak a lakásárak növekedési hullámai, ez kitart még a 2020-as és 2021-es időszakban is, és egyre több adásvételre kerül sor ezekben a régiókban.
Tehát tulajdonképpen a kulcs az ár, és ez egyben azt is jelenti majd, hogyha kínálati piac van és nincs kereslet, akkor ez majd az árakban egy kis korrekciót fog hozni. Tehát magyarul Budapesten és Pest negyében is, hogyha valaki el szeretne adni, akkor kénytelen lesz árat csökkenteni?
Ez kicsit bonyolultabb kérdés, hiszen Budapesten az adásvételek tekintetében mi 2015-2016 környékén minden harmadik lakás Budapesten cserélt gazdát, az országos forgalomból leszámítva, viszont 2020-2021-ben pedig már csak minden hatodik vagy hetedik ingatlan adásvétele történt a fővárosban. Ez azt is jelenti, hogy ha 17%-osan lecsökkent ez az arányszám, ennek következtében ugye a környező települések, tehát Pest megye forgalma valamelyest erősödni tudott, hiszen az ingatlan piacon a lokációnak kiemelkedő jelentősége van. Ez a fajta agglomerációs kivándorlás a fővárosból már a 2015-ös árrobbanás idején kezdetét vette, és ez a következő években még nagyobb méreteket ölthet. Jól látszik egyébként az is, hogy Budapest lakossága éves szinten több ezer fővel csökken, aminek az egyik fő mozgatórugója az, hogy a fővárosból az agglomerációba költöznek az emberek a magas ingatlanárak miatt.
Egyébként, hogyha még megnézzük, hogy mely megyék lehetnek ennek a folyamatnak a nyertesei, akkor hol van nagyobb forgalom?
Ha az érdeklődések eloszlását vesszük alapul, tehát az összes eladó, használt lakás és ház hirdetésre érkező érdeklődések eloszlását vizsgáljuk, akkor a legnagyobb arányban Somogy megye, Gyöngyösen-Sopron megye, Zala megyében és Heves megyében nőtt a megyei ingatlanokra érkező érdeklődések aránya. Az 2015 és 2020 közötti időszakban, tehát 2019-ig bezárólag, éves szinten 10%-osnál nagyobb drágulás volt megfigyelhető szerte az országban, és ez a KSH legfrissebb adatai alapján 2020-ban alig 3%-osra csökkent, tehát látszik, hogy ez a fajta lakásárrobbanási korszak véget ért, és ez már a koronavírus járvány megjelenését megelőzően megkezdődött.
Molnár Lászlót, a GKI vezérigazgatóját hallották. Az idei szokatlanul hideg tavasz miatt az ország területének 90%-án takarmányozni kellett a méheket, mert másképpen nem maradtak volna életben, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Az idei méztermésről is kérdeztem Bros Pétert.
Első mézelő növényünk, amiből mézet lehet pörgetni, ez a repce. Körülbelül 300 ezer hektáron virágzik most az országban. Egy hét csúszással általában április 15-én szokott elkezdődni a virágzás, most egy hét 10 nap csúszással elkezdődött a virágzás, sajnos azonban eddig 2 napjuk volt a méheknek, amikor ki tudták használni a virágzást, és tudtak nektárér, virágporér rárepülni a növényekre. Ez április utolsó 2 napja volt, és május 1-e. Ez idő alatt az erős családok körülbelül 5-6 kiló nektárt tudtak begyűjteni, amiből 2-3 kiló mézet tudtak készíteni, ez rendkívül kevés. Gyakorlatilag a most lehűlt időjárás, ami most a május harmadikai héttel kezdődik, ez azt okozza, hogy a méhek nem tudnak ebben az erős szélben, és 10-12 fok körüli hőmérsékleten kirepülni, ezt el is fogják fogyasztani, amit eddig behordtak. Tehát ha ez az időjárás marad, már pedig a meteorológia nem mond jobbat, úgy néz ki, hogy nagyon-nagyon minimális, kevés, nagyon kis mennyiségű recsenézünk lesz. Tudni kell az idei tavaszról, hogy a méhcsalád általában a legtöbb mézet tavasszal fogyasztja, március-áprilisban sokszorosan több mézet fogyaszt, mint akár egész tél folyamán a 3-4 hónap alatt. Mivel nem tudtak kijárni a méhek, hűvös volt a tavasz, nem tudtak friss nektárhoz, virágporhoz hozzájutni, ezért mi szaknyelven úgy mondjuk, hogy a belső fogyasztás volt óriási, azaz amit a méhész bent hagyott a kaptárban tavaly július-augusztus-szeptembertől, azt fogyasztották el, de ez is kevésnek bizonyult. Az ország 90%-ában etetni kellett a méheket, azaz takarmányoznunk kellett. Nagyon ritka az olyan tavasz Magyarországon, hogy amikor a méhész nem takarmányoz, ha nem takarmányoztunk volna, akkor gyakorlatilag éjjel halnak a méhcsaládok. Ez logikus, hogy mind költség kiadásába kerül a méhésznek, tehát nem, hogy egy akác előtti jó mézpörgetéssel számolhattunk volna, amelyből árbevétel lesz a magyar méhésznek, hanem akácig szinte csak kiadásaink vannak.
Ez mit jelent pontosan, tehát mivel kell ilyenkor takarmányozni a méheket?
Mi méhészek a világon mindenhol ugyanazt a kristálycukrot használjuk takarmányozásra, mint amit mindenki meg tud vásárolni a középben, ezt a kristálycukrot oldjuk fel vízben, és ez jelenti gyakorlatilag a takarmányozást, illetve ma már kapni Magyarországon még annyira nem elterjedt, de a világ nagy részén már előszeretettel használják az úgynevezett fehérjepótlókat, virágporpótlókat is. Ez az előző évben a méhek által összegyűjtött virágport sterilizálják, és abból készítenek cégek virágporpótlót, hiszen egyre több országban probléma az, az első fővirágzó növényig a méhek alig tudnak kirepülni a kaptárból, viszont nekik biztosítani kell fehérje, szénhidrát és zsír szükségletét.
Tulajdonképpen amiatt, hogy ennyire hideg volt a tavasz, ebből az is következik, hogy várhatóan akár az egész évben is gyenge lehet a méztermés?
Nem feltétlenül jelenti azt, hiszen a méhek hamar tudnak regenerálódni. Ez a kedvezőtlen tavasz azt jelenti, egyértelmű negatív befolyással van a repcetermésünkre, a tavaszi, koratavaszi mézmennyiségünkre, egyértelmű befolyással van az akácvirágzásra is. Most sorsdöntő lesz, hogy milyen idő lesz akácvirágzás ideje alatt. Itt tudni kell, hogy főleg az ország nagy részén másodvirágzásról beszélünk, hiszen az első virágrügyek elfagytak, de egyértelmű, hogy a jelenlegi helyzet nem befolyásolja azt, hogy akár hárson, akár napraforgón, facélián vagy selyemkóron milyen termésünk lesz. Azt majd az akkori időjárás fogja befolyásolni.
Prost Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották. Számos alapanyag jelentősen drágult az elmúlt időszakban, ez pedig jelezheti egy új árupiaci szuperciklus kezdetét is. A portfólió elemzése azt írta, hogy már néhány hónappal ezelőtt megindultak a találgatások arról, hogy vajon valóban elindulhatott-e egy új árupiaci szuperciklus. A jelenségre a JP Morgan és a Goldman Sachs is felhívta a figyelmet. Egy ilyen árupiaci szuperciklus azt mondja maga után, hogy a nyersanyagárak emelkedésnek indulnak, majd tartósan magasan maradnak, mondta az Inforádiónak a gazdasági portál elemzője. Szemán Ákossal beszélgettem.
Alapvetően elég sok fontos nyersanyag van. Hogyha több kategóriára kellene felosztani, akkor lehetne olaj- és földgázipari termékekről beszélni, mezőgazdasági termékekről és bányipari termékekről. Ami idén látszik, hogy nagyon sokat emelkedett az árfolyam szintjén, az például a faanyag, amit ugye építkezéseknél, lakásépítésnél használnak, a palládium és a platina is részben, amiket inkább belső égésű autóknak az egyik ilyen alapanyaga katalizátorként szokták használni. Az etanol árfolyama is megemelkedett, amit például üzemanyagokban szoktak adalékként használni, meg oldószerként a vegyiparban. Az olajárfolyama is nagyon sokat emelkedett, éveleje óta már mint egy 30%-ot, ugye gyakorlatilag ez egyik legfontosabb nyersanyag. A mezőgazdasági termékek közül nagyon sokat emelkedett a sertésnek az árfolyama, de például több növény is, például a kukorica vagy a repce is sokat emelkedett.
Több elemzőház felveti azt, hogy elindulhat egy új szuperciklus, árupiaci szuperciklus. Ez mit jelent pontosan? Tehát itt milyen piaci folyamatokról lehet szó, illetve mennyire lehet ez tartós?
A fogyasztói szemmel nézve ez nem egy kedvező jelenség, meg ugye felhasználók szempontjából sem, hiszen ugye a legtöbb alapanyag nagyon sok iparágban használatos, például a réz az egyik legszéles körben használatosabb nyersanyag. Ugye maga ez a szuperciklus, ez egy kicsit ilyen egzotikus kifejezés. Igazából itt arról van szó, hogy a legtöbb árupiaci terméknek az ára majdnem egymással párhuzamosan emelkedik, és azokat szokták szuperciklusnak hívni, ahol ez az áremelkedés tartósnak bizonyul, akár több éves folyamatról is lehet szó. És akkor ebben az esetben több évig emelkednek a nyersanyagárak, vagy tartósan magas szinten maradnak, majd elérnek egy csúcsot, és akkor utána elkezdenek lefelé menni. Minden ilyen szuperciklusnak megvannak a maga sajátosságai. Az előző, ami volt, az nagyjából az 1990-es évek végén kezdődött, és alapvetően az indított el, hogy Kínában megindult egy nagyon erős gazdasági fejlődési, iparosodási folyamat, illetve a fejlődő országokban is, és ez nagyjából a 2008-as gazdasági világválságig tartott, és akkor utána onnantól kezdve pedig lefelé mentek a nyersanyagárak, és gyakorlatilag 2008 óta folyamatosan csökkentek az árfolyamok egészen mostanáig, és ugye a mostani áremelkedések mögött is részben annak a hatása tudható be, hogy ugye volt a koronavírus járvány, fennakadások voltak az ellátási láncban, ugye nem feltétlenül tudtak mondjuk bányászni, vagy kevesebb volt a kitermelés mértéke, tehát ilyen problémák is szerepet játszottak. Azt egyértelműen megmondani, hogy már most is egy ilyen szuperciklusban vagyunk, azt még innen nehéz, általában mindig visszafelé könnyű ezt megmondani. Ami biztos az, hogy elég sokat emelkedtek a nyersanyagoknak az árfolyamai.
Minden ilyen folyamatnak a végén ugye az állampolgárok állnak, az egyszerű vásárló áll, megérzik-e ezeket a szuperciklusokat, vagy ezeknek a negatív hatásait maguk a fogyasztók?
Igen, mindenféleképpen le fog csapódni, sőt azt gondolom, hogy már sok esetben most is látszik ennek a hatása. Ugye például csak talán a legegyszerűbb, vagy legtöbbek számára szembe tűnő az, hogy az üzemanyag árak nagyon sokat emelkedtek, ugye. Tavaly óta most már 400 forint, 420 forint környékén van ugye a benzin, meg a gázolajnak is az ára. Tehát ugye ezek a folyamatok nagyon gyorsan le tudnak csapódni, de sok esetben ugye nem feltétlenül ennyire közvetlenül látszódnak a drágulások, hanem hogyha mondjuk egy-egy nyersanyagnak az ára emelkedik, akkor egy ilyen közvetett hatása van, tehát ugye maga a felhasználó, vagy aki egy-egy terméket készít el a gyártó, ő tapasztalja azt, hogy növekednek mondjuk a szállítási költségek. Tehát ugye nem csak a nyersanyagokról van szó, hanem arról is, hogy mondjuk egy terméket A pontból B pontba szállítani, annak az ára is rettentően megnövekedett, bár mondjuk ott alapvetően azért a koronavírusnak a hatása látható. Ugye megemelkedtek a nyersanyagoknak az árfolyama, és ugye azért, mert visszaesett egyrészt a termelés, de sok helyen maga a teljes globális termelésnek a mértéke is visszaesett, vagy várhatóan hiány lesz, és ugye emiatt megemelkedik az ár a gyártók számára, és ugye ők eldönthetik azt, hogy ennek mekkora részét próbálják áthárítani, úgymond a fogyasztóra, és ezért elég sok bejelentést lehetett hallani több-nagyobb gyártótól is, a Coca-Colától, vagy másoktól, akik emelni fognak árakat.
Tudjuk már azt, hogy mi minden fog majd drágulni? Ezt ki lehet következtetni? Összetudjuk ezt kapcsolni termékekkel? Mondjuk hát, hogyha a szállítási költségek drágulnak az üzemanyagárak emelkedése miatt, akkor szinte minden termékhez hozzáköthető egy-egy ilyen szuperciklus. Csak mondjuk ki lehet-e emelni egy-egy terméket?
Bizonyos terméket ki lehet következtetni már akár most is. Tehát, hogyha például valaki mondjuk az építőiparban dolgozik, vagy ugye a lakásépítésben, akkor ugye önmagában az, hogy a faanyagnak az árfolyama ennyire nagy mértékben megemelkedett, az gyakorlatilag közvetlenül beleszámítódik az építési költségekbe, tehát hogy aki gyakorlatilag lakást épít újonnan, annak valószínűleg drágább lesz a lakására, de ugyanúgy ki lehetne emelni mondjuk a mezőgazdasági termékek közül, hogy a hústermékek ára növekedhet meg, ugye, hogyha például a sertésnek az ára megemelkedik, ott alapvetően az volt a probléma, hogy Kínában sertéspest is az állomány nagy részét elpusztította, tehát például ez is meg fog látszódni. Aztán lehet a kukoricát is kiemelni, ugye a kukoricát például ugye, hogy élelmiszeriparban használják fel, ugye ott is közvetlenül látszódhat az ezzel kapcsolatos termékeknek az árán, de például közvetetten úgy is meglátszódik, hogy például a kukoricát takarmányként is használják az állatok etetésére, és hogyha drágább az állatok takarmányozása, akkor ugye utána a húsáruknak az árában is meglátszódhat ez az emelkedés. Nyilván az üzemanyag megint ugye könnyű kiemelni, hogyha az olajára emelkedik. Sok bányaipari termék esetében már nehezebb ezt a hatást megmondani, mert ugye például a réz az nagyon sok helyen felhasználható, de ugye kérdés, hogy milyen mértékben használják fel.
Tudjuk-e azt most biztosan, hogy elindul ez az újjárópiaci szuperciklus, vagy pedig itt még a koronavírus járvány hatásai figyelhetőek meg?
Egyértelműen nagyon nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy van több olyan termék is, ami majd azért idővel javulni fog árszintjén, ilyen lehet például mondjuk a faanyag, vagy esetleg a mezőgazdasági termékek közül, például mondjuk a kukoricának az árfolyama, már ugye nyilván itt is időjárás függő a dolog. Viszont kiemelném a bányaipari termékeket, ahol például az ilyen réz, palládium, talán sokak számára ilyen egzotikusnak hangzó termékek, de ugye ezeknek is lehet közvetett hatása, és ott az a probléma, hogy az elmúlt években annyira alacsony volt egyes termékeknek az ára, hogy nem érte meg újabb bányákat nyitni vagy termelni, és egy-egy új bányának a megnyitása az akár egy egész évtizedet is igénybe vehet, tehát hogy itt biztos nem az lesz a helyzet, hogy a koronavírus járvány elmúltával majd csökkennek az árak.
Szemán Ákost, a Portfólió elemzőjét hallották. Szeptemberig vizsgálják a fogyasztóvédők a környezetbarát újrahasznosított termékeket árusító boltokban, hogy az ott eladott termékek megfelelnek-e az előírásoknak, mondta az Inforádiónak Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogyasztóvédelemért felelős államtitkára.
Április vége óta tart a fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés, és a hagyományos és az online kereskedelemben is ellenőrzik a kollégák a környezetvédelemmel kapcsolatos állításokat, fókuszálva például a csomagolásmentes boltokra, az újrahasznosított termékeket árusító boltokra vagy webáruházakra, illetve például a kozmetikumokat, ruházati termékeket árusító üzletekre is. Az ellenőrzés során a vállalkozásnak hitelt érdemlően kell igazolnia a zöld állításait, tehát ez lesz a fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés alapja, és amennyiben a valóság tartalmát az állításoknak nem tudja igazolni a vállalkozás, akkor a fogyasztóvédelmi hatóság megtévesztő és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt fog eljárni.
Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkárt hallották.